Megkapta a létesítési engedélyt Paks 2, a MOL ismét bekerült a Dow Jones fenntarthatósági indexébe, az akkumulátoriparban erősítene az ITM. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Kiadta a Paks 2 atomerőműre vonatkozó létesítési engedélyt a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A létesítmény a tervek szerint a hazai villamosenergia rendszer legnagyobb termelőegysége lesz, mondta az Inforádiónak a hatóság szóvivője Scherer Zsolt. Sipos Ildikó interjúja.
Ez egy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás, és ebből kifolyólag a hivatal a döntését soron kívül bírálta el. Azt jelenti, hogy az engedélyes, azaz a Paksi Atomerőmű ZRT, Paks 2 Atomerőmű ZRT jogosult kétszer 1262, tehát összesen 1524 megawatt névleges teljesítőképességű atomerőművet létesíteni. Természetesen nagyon fontos elmondani, hogy a nukleáris technológia biztonságával kapcsolatos eljárást az Országos Atomenergia Hivatal folytatja le. Ami pedig a jelentőségét adja a beruházás mértékén kívül, az két dolog, ami nagyon fontos. Az egyik az ország energia függetlensége szempontjából, ez egy rendkívül fontos erőmű. Egy olyan alaperőmű, amely képes az ország fogyasztásának akár az 50%-át is megtermelni. Ha most félretesszük a járványhelyzetet, akkor két dolgot állapíthatunk meg. Az egyik az, hogy a villamos energiafogyasztásunk folyamatosan és fokozatosan minden évben 1-2%-os mértékben növekedett. A másik, hogy jelentős még mindig Magyarország energia importja. Vannak olyan helyzetek és szituációk, amikor nagyon fontos, hogy a hazai termelés stabil legyen, hiszen ha elmúlt hetekre gondolunk, amikor a szürkületben nem sok nap volt, nem sok nap sütött Európára, és a szélcsendes időszak eredményeként kevés volt a szélenergia is, ilyen helyzetekben nem könnyű az ország energiafogyasztásához szükséges villamos energiát beszerezni, és természetesen az ára sem alacsony. Tehát az ország energiafüggetlensége és energiabiztonsága szempontjából nagyon fontos, hogy ez az alaperőmű hosszú távon a magyar fogyasztást biztosítja. A másik, ami nagyon fontos, ez az ország karbonmentes energiatermelése szempontjából is nagyon fontos a paksi beruházás. Hosszú távon tudjuk csökkenteni úgy a széndioxid kibocsátásunkat, hogy közben az ország energiabiztonsága és energiafüggetlensége fennmarad. Éppen ezért fontos a paksi beruházást, és éppen ezért mondjuk el azt mindig, hogy a naperőművek, a megújuló alapon történő villamosenergia termelés és az atomerőmű építése, ez nem egymást kizáró okok, hanem egymást támogató energiatermelésről van szó.
A paksi beruházás szempontjából milyen jelentősége van annak, hogy most megtörtént a létesítési engedélynek a kiadása?
Ez egy nagyon fontos, ugye eddig gyakorlatilag az előkészületek zajlottak, és nagyon sok dolog van még, amely szükséges ahhoz, hogy a beruházás nagyobb fordulatszámra tudjon kapcsolni. Ugye emlékszünk arra, hogy az engedélyeztetéssel kapcsolatban ezt megelőzően számos fórumon járt a Paks 2 atomerőmű ügye, eddig az atomerőmű előkészítéséért felelős csapat minden akadályt vett, úgyhogy most azzal, hogy a konkrét erőművel kapcsolatos létesítési engedély megvan, amely pontosan megmondja ugye a paramétereket, hogy milyen névleges teljesítményű atomreaktorról van szó. Ez most már gyakorlatilag az egyenes biztosítja a beruházás számára. Reméljük, hogy a megadott határidőt körülbelül tartva a beruházás megvalósul.
Scherer Zsoltot a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Idén ötödik alkalommal került be a MOL Dow Jones fenntarthatósági indexébe. A rangsor külön vizsgálja az integrált olaj- és gázipari vállalatokat. Ebben a kategóriában került be a magyar olajcég az 59 kiértékelt vállalat közül a legjobb 10%-ba, mondta el az Inforádiónak a MOL befektetői kapcsolatok vezetője. Réti Róbertet Sipos Ildikó hívta föl.
A Dow Jones Sustainability Index, vagy fenntarthatósági index gyakorlatilag a világ tőzsdén jegyzett cégeit a fenntarthatósági teljesítményük alapján rangsorolja, és ezekből a legjobbak, durván 10% a megvizsgált cégeknek, a legjobbak kerülhetnek be ebbe az indexbe. Ugye nekünk ez sikerült most 5. egymás követő évben. Ez az egyik legkomolyabb elismerés világszerte a fenntarthatósági teljesítmény tekintetében, és hát ez durván azt jelenti, hogy a MOL az olaj- és gázipari cégek felső 10%-ába tartozik ezen teljesítmény alapján. Ugye itt elsősorban a nem pénzügyi jellegű teljesítmény, a környezetvédelmi, társadalmi, illetve vállalatirányítási szempontok alapján vizsgált tevékenységek tartoznak ide.
Milyen konkrét tevékenységekre kell gondolni, tehát például melyek voltak azok, amelyeket a MOL az utóbbi időben végrehajtott akár újításként, vagy akár erősített a tevékenységében?
Nagyon bonyolult ez az egész rangsorolás, de egy-két háttérinformációt körülbelül nálunk a csak annak a kérdőívnek a kitöltésében, ami alapján rangsorolják a cégeket, kb. 40-50 ember vesz részt a MOL-on belül, több héten keresztül dolgozunk ezen. Ez csak a kitöltése a kérdőívnek, legalább ennyire fontos, hogy milyen teljesítmény van mögötte. Két dologról szól alapvetően ez a rangsorolás, hogy mit teszünk közzé, tehát mennyire vagyunk transzparensek, illetve milyen teljesítmény van a számok mögött, vagy a mutatók mögött. És itt gyakorlatilag az egész vállalat működését átfogó dolgokról van szó, tehát az emberi erőforrások, a munkavállalóinkkal kapcsolatos teljesítmény, a diverzitás, például a nők pozíciója a MOL-on belül, az ezzel kapcsolatos programok, az etikus viselkedés, az etikai kódex kiterjesztése az egész értékláncra, a biztonsági mutatói a MOL-nak, hogy ez egy komplex iparág, nagyon fontos, hogy mennyire tudjuk biztonságosan végezni a tevékenységet, és hogy munkavállalóink minden nap biztonsággal hazatérjenek, és hát értelemszerűen a környezetvédelem, illetve a környezetvédelemmel kapcsolatos teljesítményünk. Gyakorlatilag ezen folyamatosan dolgozunk, tehát ez nem egy egyszeri dolog. A releváns témákban folyamatos programok, akciótervek vannak megvalósítás alatt. Nyilván mindenki, rádióhallgatók is érzékelik, az utóbbi egy-két évben a környezetvédelem, a karbon széndioxid kibocsátás került az előtérbe, de emellett az összes többi területen is ugye gőzerővel dolgozunk azon, hogy megtartsuk a helyezésünket, vagy még javítani is tudjunk a pontszámainkon. Egy-két ponttal sikerült ismét feljebb tornászni a mutatónkat.
A MOL mellett még milyen hasonló tevékenységet folytató társaság van benne ebben az indexben, itt a kelet-közép-európai régióban?
Az európai fejlődő piacok közül a MOL az egyetlen cég, aki bekerült ebbe az indexbe idén is, ez így volt tavaly is, tehát nincs benne semmilyen magyar cég, semmilyen lengyel, cseh, orosz vagy török cég. Ha földrajzilag nézzük a régiót, akkor még rajtunk kívül bekerült a szomszédból az OMV, szintén olajipari cég, de onnan is csak egyetlen cégként került be, tehát összesen a közép-európai régióból is csak ketten vagyunk benne, úgyhogy ez tovább növeli valószínűleg ennek az elismerésnek az értékét.
Réti Róbertet, a MOL befektetői kapcsolatok vezetőjét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Klímatörvényeket módosított az országgyűlés, a célokat illetően egyetért a kormányoldal és az ellenzék, a kibocsátás csökkentés mértékéről azonban nem. A szavazás is ennek megfelelően alakult, a parlament 160 igennel 21 tartózkodás mellett döntött. Herceg Zsolt összeállítása.
A klímatörvényeket azért kell módosítani, hogy a magyar szabályozás megfeleljen az uniós elvárásoknak, mondta expozéjában Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára.
A kormány számára kiemelt cél a klímaváltozás elleni fellépés, az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás, így arra is nagy hangsúlyt fektet, hogy az uniós klímapolitikai szabályozásnak megfelelő jogharmonizációt is határidőben megtegye.
A fideszes Böröcz László szerint a tervezett változtatásokkal Magyarország újabb lépést tesz annak érdekében, hogy 2050-re elérje a teljes klímasemlegességet. Emlékeztetett rá, hogy Magyarország az elsők között volt az Európai Unióban, ahol törvényben rögzítettek egy 40%-os kibocsátás csökkentési célt 2030-ra. Felhívta a figyelmet, hogy az Európai Bizottság által javasolt 55, illetve az Európai Parlament által indítványozott 60%-os cél az unió egészére vonatkozik, nem pedig az egyes tagállamok. Magyarországon az egyfőre jutó üvegházhatású gázkibocsátás az átlagos uniós érték 74%-át éri el, és hazánk az EU összkibocsátásának mindössze 1,5%-áért felel, közölte a kormánypárti politikus. A KDNP-s Aracki András is azt mondta, hogy Magyarország élen jár a klímacélok elérésében. A jobbikos Nunkovics Tibor felidézte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök 1,5 évvel ezelőtt még klímahisztivel vádolta meg az ellenzéket, és azt kérte a fideszesektől, hogy ne csináljanak családi bizniszt a napenergiából. A szocialista Gurmai Zita szerint Magyarországot és a Kárpát-medencét súlyosan érinti a klímaváltozás, és erre a válsághelyzetre nem évtizedek múlva, hanem azonnal megoldást kell találni. Vállalni kell, hogy az éghajlatvédelmi megállapodás célkitűzéseit még a határidő előtt elérjük, szögezte le a képviselő. A DK-s Hajdú László hiányolta a környezetvédelmi minisztériumot, az LMP-s Smuk Erzsébet pedig kevésnek tartja a 40%-os kibocsátás csökkentést. Kaderják Péter államtitkár zárszavában visszautasította azt a megjegyzést, hogy a napenergia családi biznisz lenne, mivel a háztetőkre telepített napelemek országosan 500 megawattnyi energiát termelnek, és ez több, mint a paksi atomerőmű egy blokkjának a teljesítménye.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Magyarország bekapcsolódik a 250 milliárd euró értékű európai akkumulátorpiaci versenybe, és jövő év elejére kidolgozza a nemzeti akkumulátor stratégiát, mondta el az Inforádiónak Kaderják Péter. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára úgy látja, Magyarország a kutatásfejlesztés és akár a nyersanyagok kitermelése területén is jelentős szerepet játszhat a kontinensen.
Tudjuk azt, hogy az energiaiparban nagyon nagy átalakulások mennek végbe. Ennek a fő motiváló ereje az a klímaváltozásnak a kockázat és az arra adandó válaszok, és ennek keretében egyre inkább előtérbe kerül az, hogy a régi foszilis energiaforrások helyett megújuló energiaforrásokat használjunk. Ez a törekvés természetesen elérte a közlekedési szektort is, és a közlekedési szektorban a klímaváltozás elleni egyik legfontosabb cselekvési lehetőség az az elektromos közlekedésnek, az elektromobilitásnak a előtérbe kerülése. Európában, de Európán túl is egyre szigorúbb szabályok vonatkoznak arra, hogy az új gépjárművek milyen kibocsátási jellemzőkkel bírhatnak. Egyre szigorúbbak a széndioxid kibocsátási normák, és hát természetesen az elektromos meghajtású járművek azok, amelyek a legteljesebb mértékben tudják teljesíteni ezeket a normákat. Tehát az elektromos közlekedés az a szektor, amelynek a kiszolgálásához természetesen nagyon jelentős fejlődésre van szükség, elsősorban az akkumulátor technológia területén, tehát úgy látjuk, hogy a következő évtizedek pont a közlekedési szektor klíma alkalmazkodása következtében egy nagyon jelentős keresletet fog támasztani, már támaszt most is, de a jövőben még nagyobbat fog támasztani a akkumulátor technológián alapuló megoldásokra. Mindemellett nem csak a közlekedési szektorban, hanem a villamosenergia termelési szektorban is egyre nagyobb szerephez fog jutni az áram tárolás technológiája. És azt szeretnénk, hogy Magyarország ebben a fejlődésben, ebben a fejlesztésben, tehát abban a folyamatban, hogy a klíma alkalmazkodáshoz kapcsolódó gazdaságfejlesztésnek ezen a kiemelt területén szerephez jussunk, részt szeretnénk venni. Ráadásul az a kedvező helyzet van, hogy az akkumulátor értéklánc több pontján is jelentős befektetők jelennek meg Magyarországon. Tehát látunk esélyt arra, hogy Magyarország ilyen szempontból egy nagyon fontos hely legyen a jövőbeni európai akkumulátoripar szempontjából.
Közleményükben azt írják, hogy szeretnék, ha Magyarország bekapcsolódna a 250 milliárd euró értékű európai akkumulátorpiaci versenybe. Hogyan tudnánk mi a versenyben részt venni? Milyen lehetőségeink vannak? Vagy mi az, amivel gyakorlatilag versenybe tudnánk szállni, mondjuk a nyugat-európai gyártókkal, fejlesztőkkel?
Itt az a jó hír van, hogy ezen a területen nem vagyunk érzékelhetően lemaradva az európai versenytársainkkal vagy partnereinkkel szemben. Mindössze 2 éve alakult meg Európában is az az Európai Akkumulátor Szövetség, amelyhez a most megkezdett munka eredményeképpen csatlakozni szeretnénk. Egyébként a Minusztérium részéről azzal a tanácsadó céggel dolgozunk, aki az Európai Akkumulátorszövetség létrehozását is elősegítette, tehát nagyon nagy tapasztalattal rendelkező tanácsadóval dolgozunk, és magának a munkának pontosan az a célja, hogy beazonosítsuk azt, hogy az akkumulátor gyártási és felhasználási értékláncon belül, illetve az ehhez kapcsolódó kutatásfejlesztési akadémiai területeken belül hol van olyan potenciális lehetőségünk, ahol egy jelentős hozzáadott értékkel tudjuk segíteni az egész európai akkumulátoripar fejlődését, ami egyébként elég jelentősen lemaradt az ázsiai és az Egyesült Államok beli hasonló ipar mögött, tehát egy ilyen felzárkózási folyamatban vagyunk benne. Úgyhogy annak érdekében, hogy meg tudjuk határozni, hogy hol vannak a lehetőségeink, és hol vannak a legnagyobb kihívások vagy kockázatok ezen a területen a magyar országon működő vállalkozások számára, ugye pont ez a célja ennek a folyamatnak, úgyhogy végignézzük az értékláncot. Itt az akkumulátorgyártáshoz felhasznált alapanyagoknak a előteremtésétől kezdve, mint például a lítium vagy más alapvető alapanyagok, akkumulátorgyártáshoz használt egyéb anyagok gyártása, előállítása, maguknak az akkumulátorcelláknak az előállítása, a cellákból a különféle alkalmazásokhoz előállított akkumulátor kompozíciók előállítása, utána a felhasználás különféle területeken, és maga az újrahasznosítás, begyűjtés, mind azok a szegmensek, ahol keresjük, hogy van-e és mely magyar vállalkozásoknak lehet nagy tere a jövőkben, és ezért ezeken a szegmenseken a tanácsadók segítségével egyenként egy SWOT elemzést végzünk el. Ebben az elemzésben meginvitáltuk általunk, illetve a tanácsadó által eddig azonosított vállalkozásokat. Külön kiemelném, hogy például akkumulátor cellagyártás területén nagyon jelentős gyártók döntöttek a magyar gyártás mellett, mint az SK Innovation vagy a Samsung és mások, de az is köztudott, hogy a akkumulátorok felhasználása területén, ugye mivel Magyarországon a járműipar ugye kiemelt ágazat, ugye sok szereplő érdeklődik a termékek iránt, illetve a villamos termékek gyártása területén is különféle akkumulátor alkalmazásoknak a felhasználói nagyon aktívak Magyarországon, tehát egy nagyon-nagyon változatos iparági vállalati kör döntött amellett, hogy csatlakozik ehhez a közös munkához, ez közös gondolkodáshoz, és a vállalati kör mellett invitáltuk meg ebben a munkában azokat az intézményeket, akik a hazai innovációval foglalkoznak, ezen belül az Eötvös Loránd kutatóhálózatnak a kollégáit, a Budapesti Műszaki Egyetemet, a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatalnak a kollégáit, illetve a befektetés ösztönzés területéről a HIPÁT, tehát egy széles érdekelti kör bevonásával folyik most ez a munka, hogy beazonosítsuk a lehetőségeinket és a kihívásainkat.
És Magyarország elsősorban a kutatásfejlesztés területén tudna a versenybe beszállni? Mert hogy ugye a gyártók azok nemzetközi vállalatok, nemzetközi cégek, amelyeknek Magyarországon vannak üzemeik.
Úgy látom, hogy természetesen a kutatásfejlesztés az mindenképpen egy ilyen terület lehet. Azért megjegyzem, hogy még ugye meglepő módon még az alapanyag kutatásban is lehetnek esélyeink, itt például a MOL jelezte, hogy a hazai szénhidrogén kitermelés során előálló vízben jelentős mennyiségű lítium található, tehát ennek a kinyerésére vonatkozó technológia fejlesztése is kecsegtethet még eséllyel, de meg vagyok róla győződve, és más szektorokban is azt látjuk, hogy abban az esetben, amikor Magyarországra gyártás érkezik, gyártási megoldások érkeznek, ott csak idő kérdése, hogy amennyiben a itteni gyártásban érdekelt cégek jó tapasztalatokat szereznek, utána egyre inkább a kutatásfejlesztési, termékfejlesztési tevékenységüket is időnként már idehozzák Magyarországra. Ez a magyar gazdaságfejlesztésnek egyébként egy kiemelt célja is, hogy ne csak az összeszerelési tevékenység, hanem egyre nagyobb mértékben a nagy hozzáadott értékű tevékenységek is Magyarországra kerüljenek, és azt gondolom, hogy ez a folyamat ezen a területen is meg fog valósulni. Tehát amikor nagy gyártók érkeznek, akkor abban bízunk, hogy évekkel ezután egy szerves fejlődés, egy klaszteresedés ki tud alakulni, amikor egy adott területen a kutatásfejlesztés, a gyártás, a termékfejlesztés és azon cégeknek az aktivitás, akik magukat a termékeket felhasználják. És még egyszer hangsúlyoznám, hogy ebből ugye Magyarországon számos szereplő van, részben az autó vagy a gépjármű gyártás területén, de az elektronikai gépek gyártása területén nagyon jelentős szereplőink vannak. Ilyen nagyon erős nyomás van a villamosenergia szektoron is, hogy rövidebb és hosszú távú villamosenergia tárolás esetén nagyobb mennyiségben használjunk tároló berendezéseket, megújuló energia felhasználásnak a kiszabályozására, és itt magyar tulajdonú cégeknek az aktivitásáról van szó nagyon sok esetben. Tehát én azt látom, hogy egy nagyon színes vállalati kör az, akivel együtt tudunk dolgozni, abban az értelemben is, hogy a tulajdonosi szinten magyar vagy Magyarországon működő külföldi tulajdonú cég, illetve hogy mely szektorban az akkumulátor értéklánc mely szegmensében szerepel. Úgyhogy én azt gondolom, és itt a tanácsot is ezt hangsúlyozza, és az egész munkának az a célja, hogy egy, hát lényegében egy ilyen klaszterszerű fejlődés legyen az, ami majd jellemzi ezt a szektort Magyarországon.
A tervek szerint hamarosan elkészül a Nemzeti Akkumulátor Stratégia. Mi lesz ebben, illetve mi ennek a célja?
Úgy tervezzük, hogy a munka eredményeképpen jövő év első negyedévében, tehát 2021. február környékére állhat össze ez a stratégia, és mint minden stratégia, az a célja, hogy egy nagyon alapos helyzetelemzésre támaszkodva kijelölje azokat a célokat, hogy Magyarország ennek az iparágnak a fejlesztésében mely területeken milyen fő célokat fogalmazzon meg. Nyilván addigra kell tudnunk azt látni, hogy mely szegmensekben tűnik úgy, hogy a legnagyobb lehetőségeink vannak, és természetesen meg kell nevezni azokat az intézkedéseket is, amelyek azt elősegítik, hogy a stratégiai céljainkat elérjük. Az egyik legfontosabb cél ebben a munkában az, hogy a magyar akkumulátoripart bekapcsolja az európai együttműködésbe, tehát mindenképpen kiemelt célunk az, hogy ez a Magyar Akkumulátor Szövetség ez belépjen, csatlakozzon az Európai Akkumulátor Szövetségnek a munkájába, bekapcsolódjon abba az európai munkamegosztásba, amely azért szükséges, mert egyetlen Európai Uniós tagállam sem áll úgy, hogy a értékláncnak minden elemében erős legyen. És természetesen a kormányzati oldalról számunkra pedig az a legfontosabb, hogy azt tisztánlásuk ebből a stratégiából, hogy mi a kormányzatnak a feladata abban, hogy ezt a nagyon biztatóan fejlődő iparágat segíteni tudja abban, hogy ebbe a nemzetközi együttműködésbe és versenybe sikeresen tudjon helytállni.
Kaderják Pétert az Innovációs és Technológiai Minisztérium energia- és klímapolitikáért felelős államtitkárát hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!